Testvéreim, Isten tiszteletünket kezdjük meg az Eke énekeskönyv 261-es számú énekével foglaljuk. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiai énekünk a 286-os számú ének lesz az Eke énekeskönyvből. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Könyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt Szent Igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium
6. fejezetének 36. versétől a 42. versig a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Mivel hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk köszönteni a születésnapos testvéreket, fogadják ezt a testvérek szeretettel.
Isten tisztelet, és most mi is egy ilyen különleges Isten tiszteleten vagyunk együtt,
Tekintettel arra, hogy lesz majd úrvacsora, illetve ezen kívül lesz majd születésnapos köszöntés is. Tehát ez egy nagyon különleges alkalom, biztos, hogy hosszabb lesz, mint egy óra.
És kik járnak ezekre az Isten tiszteletekre?
Mondhatnánk, hogy mindenféle emberek, de azért, hogyha megnézik az öltözetüket, vagy esetleg ők magukat, akkor azért látszik, hogy a középosztály részei, nézzék meg nyugodtan a kezüket, tehát erősen látszik, hogy azért nem akárkikkel vagyunk itt körbevéve. És hát, amit nagyon fontos tudni, hogy azért, ha kimegyünk a templomból, mégis kívül nem látunk rajtuk semmi különös ismertető jegyet.
És miért jönnek ők ide?
Hát, ami miatt gyakran jönnek, ami ide szólítja őket a templomból, az a názáretire való megemlékezés. A názáreti pedig a római provincia egy félreeső kicsi szegletében született, szerényen és nagy hatással tevékenykedett, posztumusz díjjal tüntették ki, és hát sokszor az ő életéről való megemlékezés, szövegeinek, mondásainak idézgetése.
Akkor a názáreti most itt van. Ki van állítva valahol?
Mint mondtam, a názáreti 2000 évvel ezelőtt élt, és meghalt. Halála egyébként nagyon fontos esemény az ilyen gyűléseken, az ilyen istentiszteleti alkalmakon. Nagyon sokszor hallhatunk róla, különösen az úrvacsorával egybekötött istentiszteleteken, mint a mai is. Vagy esetleg a húsvéti ünnepkörnél nagy hangsúlyt kap az ő halála.
És akik itt vannak a templomban, mindig csak így ülnek?
Nem. Van, hogy egy-egy nagyobb sporteseményhez hasonlóan van egy ilyen hullámzás, ami általában azért van, mert az első sorban ülők, ők azok, akik ismerik a rendet, tudják, mikor kell felállni. De ők felállnak, és utána mögötte ülő sorokban a többiek is így hullámszerűen így felállnak. És persze a leülés rendje is ennek megfelelően működik, ezért van mindig ez a hullámzás általában. Leül az első sor, és akkor követi őt a többi.
Na jó, de akkor mi olyan izgalmas ebben?
Kívülről ezt azért így nehéz megíteni, hogy csak így besétálunk ide.
És esetleg van ebből valami hasznuk? Kapnak érte esetleg pénzt?
Dehogyis. Sőt, gyakran még ők fizetnek.
Jaj, de hát akkor miért járnak ide?
Hát van, aki megnyugvásért, a múzeumban átélhető lelki csendért, de az is lehet, hogy van, aki csak így megemlékezésért, mint hogy a temetőben is kijárunk emlékezni, még az sem ritka, hogy van, aki külső kényszerből.
És ez micsoda?
Jó is, hogy észrevette, az egy énekeskönyv, ha egy picit közelebb jönnek, akkor láthatják, hogy ez az énekeskönyv az, amiből szoktak énekelni a gyülekezet tagjai, illetve ha megfordulnak, akkor a hátuk mögött találnak, látnak egy hangszert. Ennek neve szintetizátor, templomokban gyakran orgona. Ez a hangszer, ennél ez egy picit már modernebb. Ennek a funkciója, hogy megadja a templomi hangulatot az ének kíséretében, és aki a szintetizátor mögött ül, és az ő segédje, itt látják a zenei szolgálókat, ők a kántorok. Kántorok, ha esetleg megkérhetném, akkor mutatna nekünk valamit ebből a hangulatos zenéből? Esetleg a tárlatvezetés végén el is énekelhetjük majd. Vannak énekeskapok, ezeket majd szívesen kiosztam, de csak ha kedvük van. Most esetleg valaki szeretné kipróbálni a hangszert, a szintetizátor?
Igen, én szeretnék kipróbálni.
Parancsolj!
Itt is van még valaki.
Hát igen, elérkeztünk az gyűlések legfontosabb jelmezés szereplőjéhez. Akit itt a pulpituson látnak, ő a lelkész, vagy prédikátor, vagy pásztor, hol hogy nevezik. Ő egy nagyon fontos személyiség, és igen nagy hatalommal bír. Emlékeznek, mondtam, hogy van a hullám. Na, hogyha a hullám nem indul el a megfelelő időben, ő egyetlen kézmozdulattal képes a hullámot elindítani, vagy éppen megszüntetni. Kérem, mutassa!
Na
látják? Erről beszéltem. Egyébként
egyébként az idő nagy részében ő az, aki beszél, ő beszél mindig a legtöbbet, és ettől a pulpitustól szokott beszélni, innen hangzik majd a szónoklat is. Szeretné esetleg valaki kipróbálni, hogy milyen innen a pulpitustól beszélni? Tessék parancsolni.
Hello! Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy...
Mondtam, bocsánat, hogy nem nyúlunk semmihez, de ha már odaért és észrevette, nagyon örülök egyébként. Az, amit itt látunk, ezek mind-mind nagyon fontos relikviája a múzeumnak, tehát a kenyér, az ostya, a kereszt, illetve a biblia, ami a lelkésznél is van, ezek mind-mind nagyon fontos erekék, ezek fontos, hogy ezeket eredeti állapotukban megőrizzük. Most pedig, ha nem bánják, akkor hallgassuk meg azt, hogy milyen az, amikor a gyülekezet által megszokott hangon szólal meg ez a különös könyv. Lelkész úr, kérjük, olvasson fel nekünk ebből a különleges könyvből.
Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Majd meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.
Te hiszem azt mondta, hogy feltámadt, a názáreti élet szerinte.
Pillanat, mert valahol valóban van valami ilyesmi ezekben a múzeumi jegyzetekben, de...
A názáreti élt?
Akkor mégis itt van?
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon, és megjelent.
Halljátok?
A hit hallásból van. Halljátok?
Feltámadott az Úr.
Valóban feltámadt. Nem múzeum, ahol vagyunk. Ez a názáreti háza.
Feltámadott az Úr.
Valóban feltámadt.
És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Talán majd ezt mi is megláthatjuk, esetleg ha van kedvük, akkor majd maradhatunk is. Viszont lassan így a tálatvezetésünk végére érünk, hogyha esetleg van kedvük kipróbálni a terem akusztikáját, akkor szívesen osztok énekeslapokat, jó? És akkor a megbeszéltek szerint, ezt pedig akkor el is tudjuk, hogy megpróbáljuk legalábbis elénekelni.
Thank you.
ének.
Ez a názáretiről szól.
Aki él.
És most is itt van.
Szeretnék máskor is idejönni. Találkozni akarok még a názáretivel.
Most pedig szeretnénk megkérni az elmúlt hónapban születetteket, hogy álljanak fel, és szeretnénk egy kis ajándékkal kedveskedni, és az Úr gazdag áldását kívánni.
Az Úr áldását kívánjuk a testvérek életére. Most folytassuk nem a múzeumi megemlékezést, hanem az Isten tiszteletünket a 179-es számú éneknek az éneklésével. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a második fejezet 14. versétől a 24. versig a következőképpen. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Úgy, amint megvan írva. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Minek menjek én a templomba? Hát azok rosszabbak, mint én. Sokszor hallottam már ezt, amikor hívtam valakit a templomban. És hát ez sokszor ugye nyilvánvaló kifogás volt, de sokszor el kellett ezen gondolkodni, hogy hát valamilyen szinten ezeknek az embereknek lehet, hogy igazuk van. Mert sok ember van, aki nem jár templomba, és kívülről nézzük az életét, akkor olyan rendezettebbnek tűnik. Sok ember van, aki nem jön Isten tiszteletekre, és mégis jobb, kedvesebb az ő természete, mint számos templomba járó embernek. És mondhatná valaki, hogy hát minek jöjjenek ezek az emberek a templomba, hát még a végén elrontják őket azok, akik ott vannak. És hát ugye ezek megdöbbentő gondolatok, vagy megbotránkoztató gondolatok egy vallásos, egy hívő ember számára. Hogy lehet ilyet mondani, vagy hogy lehet így gondolkodni, de vegyük észre, hogy Pál apostol valami ilyesmiről beszél itt ebben az ige szakaszban, amikor írja a levelét a római gyülekezetnek, ahol zsidó hátterű, meg pogány hátterű keresztjének is voltak, és azért írja ezt, mert fel szeretné őket rázni, fel szeretné őket ébreszteni. És ennek az elején, ennek a szakasznak az elején arról beszél, hogy vannak olyan népek, amelyek nem ismerik a törvényt. És hogy miről is van szó, amikor a törvényt emlegeti Pál apostol? Ugye Istennek Mózesen keresztül kinyilatkoztatott akaratáról, amit Mózesen keresztül adott át az ő népének. Hogyha ezt szűkebben akarjuk megragadni, vagy kézzel foghatóbbá akarjuk ezt tenni magunknak, akkor tulajdonképpen a 10 parancsolatról beszélhetünk. És mondja Pál apostol, hogy sokan élnek a világban, akikhez ez nem jutott el. Nem ismerik a 10 parancsolatot. Nem voltak proféták, akik hirdették volna az igét, nem voltak papok, nem olvashatták, nem jutott el hozzájuk. És mondja azt is, hogy ugyanakkor vannak mégis olyanok, akik úgy tűnik, hogy eszerint tájékozódnak, eszerint próbálnak élni. És hogy lehet ez, hogyha ezt nem is hallották egyáltalán? Hogyha el se jutott hozzájuk a törvény? És azt mondja itt Pál, itt eszerint a fordítás szerint, hogy önmaguknak szabnak törvényt, de ezt úgy is lehetne mondani, hogy önmagukban hordozzák, illetve azt olvashatjuk még itt, hogy a törvény cselekedete a szívükben van írva. Tehát Isten, amikor megteremtette az embert, akkor a szívébe írta az ő törvényét, az ő akaratát. És ezzel tulajdonképpen ott van az emberben egyfajta erkölcsi mérce. És persze ez a bűnesettel, ez az ismeret, ez eltorzult, de mégis, hogyha most végnézzük a világot, a népeknek, nemzeteknek a törvényeit, akkor azt kell, hogy látnunk, hogy ezeknek az alapjai kivétel nélkül a 10 parancsolat. És persze mondom, vannak eltorzulások, de mégis megláthatóak az alapvető parancsolatok, még az akár ateista rendszerekben is, a kommunista ateista rendszerekben is ott van, hogy ne lopj, vagy ne ölj, aztán hát persze ezekből tesznek kivételeket, meg hát a lényegét vették ki, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen más Istened. De valamilyen szinten az embernek a szívében ott van az Isten törvénye, annak az ismerete. És van, ahol ez csak úgy épp hogy látszódik, mint amikor a mogyorókrémnél, ami pár százalék mogyorót tartalmaz, arra is csak rá lehetne inni, hogy nyomokban még mogyorót is tartalmazhat. Hát valahogy így van egy-egy embernél, vagy egy-egy csoportosulásnál, hogy nyomokban tényleg ott van az Isten törvényének az ismerete, de valóban minden ember valamilyen szinten ismeri az Isten törvényét, az Isten akaratát, mert bele van építve a szívébe. És erről beszél itt Pál apostol, hogy vannak, akik ehhez egészen jól tudnak igazodni. És ez megmutatkozik a cselekedeteikben, megmutatkozik abban, hogy a lelkiismeretük működik, és a gondolataik azok egymást védik, és vádolják majd, amikor az ítélet következik. És ez egy olyan érdekes dolog, hogyha ebbe belegondolunk, hogy belénk van építve egy belső ilyen műszer, egy belső ilyen mérce, amire a latin mondás azt mondja, hogy a lelkiismeret egymaga 1000 tanú. És tényleg valahogy így élhetjük ezt meg, hogy teszünk valamit, amit senki nem lát, titokban akarunk valamit megtenni, és mégis úgy érezzük, mintha 1000 ember nézne bennünket. És egyébként a görög szerint a lelkiismeret az a szüneidészis szó, ami szó szerint azt jelenti, hogy együtt lát. Együtt látni. És amikor a lelkiismeretünk működik, akkor az olyan, mintha valakivel együtt látnám ezt a helyzetet, és figyelmeztetne, hogy állj, ez nem jó, állj meg, mert ebből baj lesz. És hát persze, ahogy mondtam, hogy ez eltorzulhatott, és van, akinél ez nagyon gyorsan jelez, és olyankor is jelez, amikor nem kellene, hogy jelezzen, és van, akinél pedig akkor se jelez, amikor pedig már nagyon nagy baj van. Talán ismerős a testvéreknek az a kép, mondják, hogy egy indián törzs úgy próbálta megragadni a lelkiismeretet, mint egy egyenlő oldalú háromszöget a szívben. És amikor valami rosszat teszünk, akkor ez a háromszög megmozdul, és belevág az ember szívébe. És hogyha még egyszer rosszat teszünk, akkor tovább mozdul, akkor megint csak belevág. Igen ám, de hogyha valaki ezzel nem törődik, akkor mi fog történni előbb-utóbb? El tudjuk ezt képzelni, hogy az a háromszög szépen körbeforog, és onnantól kezdve már nem hasít, nem fáj, nem vág. És valahogy így van sok ember a lelkiismeretével is, hogy a szól figyelmeztet, és az ember hagyja, és egy idő után már eltompul. Már nem érzi, hogy ez rossz, hogy ez káros, hogy ez fájna. És éppen ezért szükségünk van arra, hogy a lelkiismeretünket megtisztítsuk. Amiről olvashatunk a Bibliában, hogy ezt Jézus Krisztus tudja elvégezni. Ő tud bennünket megújítani ilyen szinten is. De sokszor előjön az a kérdés az emberekben, hogy na jó, de mi lesz ezekkel az emberekkel, akik nem ismerték az Istent, nem ismerhették az ő akaratát, nem ismerhették Jézust. Nem hallottak róla. És azt olvassuk itt ebben az ige szakaszban, hogy ezek az emberek is Isten ítélete elé fognak állni. És azt is olvassuk pont a római levélben, az első fejezetben, hogy nincs mentség. Mert hogyha ezt a világot nézzük, értelmesen vizsgáljuk, akkor megláthatjuk az Isten hatalmát és istenségét. És azt mondja Pál apostol, hogy nincs mentség egy embernek sem. Látniuk kellene, hogy az Isten hatalmas és fenséges, aki ezt megalkotta, és imádniuk kellene. Sőt, itt azt is mondja, ugye, hogy az ember szívében ott van az Isten törvényének az ismerete. Tehát nincs mentsége az embernek. De mégis sokakat foglalkoztat, hogy na jó, de hát akkor mi lesz velük mégiscsak? A mennybe jutnak, vagy a pokolba jutnak. És azt lehet erre mondani, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy ezt megítéljük. Örüljünk neki, hogy ez nem a mi dolgunk, hanem az élő Isten az, aki ítéletet mond emberek felett, de azt nézzük csak meg, hogy mi alapján hoz ítéletet az Isten. Azt mondja, hogy az evangélium szerint és Jézus Krisztus által. Tehát az szerint, az evangélium szerint, örömhír szerint, hogy az Isten fia meghalt minden ember bűnéért ott a kereszten. Az én bűnömért is. És Jézus Krisztus alapján hoz ítéletet. És hogyha üdvözít az Isten valakit így, hogy nem ismer, nem hallott róla, akkor csak is Jézus Krisztusért, mert Jézus Krisztus az, aki megnyitotta a mennyek országának kapuját. De ez nem a mi dolgunk, ő az, aki ítéletet hoz. De azt tudjuk, hogy csak is Jézus Krisztusért juthatunk a mennybe. És a múlton nem is tudunk változtatni, ezen kár rágódni valakinek, hogy mi lett azokkal az emberekkel, akik még korábban éltek, és nem hallották esetleg az igét. Viszont ma is élhetnek ilyen emberek még, akik nem hallottak Jézus Krisztusról, és ilyenkor, hogyha valakit ez nagyon foglalkoztat, akkor lehet indulni a missziói szolgálatok felé. Akár lehet támogatni őket, vagy akár lehet elindulni ezekben a szolgálatokban. Hogy ezek az emberek ne nélküle, Isten nélkül éljenek. Mert valaki félreértelmezhetné ezt, és mondhatná azt, hogy jó, hát ott vannak ezek az emberek, élnek, igaz, nem ismerik Isten, de hát valamilyen szinten ott van az Isten törvénye a szívükben, és egész jól akkor el tudnak élni, akkor boldog életet élhetnek. Hát ez így nem igaz, hiszen rengeteg ember az Isten ismerete nélkül reménytelenül, mélységes sötétségben és nyomorúságban éli le az életét. És nem látja azt, hogy mit keres ezen a világon, és nem látja azt, hogy merre felé tartana. És szükségük van ezért a szabadítóra. De akik itt vagyunk, mi nem mondhatjuk ezt, hogy mi még ezt nem hallottuk. Mi még nem hallottuk az evangéliumot. Még nem hallottunk Jézus Krisztusról. Pont nemrég beszélgettem egy fiatal emberrel, a fizikus pólóban mentem, ami olyan póló, hogy rá van írva, hogy Isten szólt, és utána ilyen krix-krax képletek, amelyek egyébként a Maxwell egyenletek, a fénynek is, mint az elektromágneses hullámnak a leírásának az egyenletei, és utána pedig ott van, hogy és lett fény. Tehát Isten szólt, ezek az egyenletek, amik leírják a fényt is, és lett fény. És akkor valaki megkérdezte tőle, illetve ez a fiatal megkérdezte, hogy na is tudom is, hogy mit jelentenek ezek? Aztán mondtam, hogy hát igen, a Maxwell egyenletek, és te? És kiderült, hogy ő is fizikus szakra jár. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és hát könnyű volt így Isten dolgairól is beszélni, hiszen ez a póló így földobta ezt a témát. És hát mondta, hogy vannak kispap ismerősei, meg szoktak ezekről a dolgokról beszélni. És azt mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogyha van egy ember, aki nem hisz Istenben, de az életével úgy él, ahogyan az Isten akaratának tetszik, akkor ennek az embernek a mennybe kellene kerülnie. És hát mondtam neki pont ezt az igét, hogy hát van ilyen ige, ami arról beszél, hogy ha valakihez nem jutott el az ige, akkor a lelkiismeretük alapján, meg egymást vádló és védő gondolataik alapján, de Jézus Krisztus szerint ítéltetnek meg. De az a helyzet, hogy ő már ezt nem mondhatja magáról, hogy ezt nem hallotta. Hiszen már hallott Jézus Krisztusról, hiszen hallotta az evangéliumot. Mellesleg meg ki az az ember, aki tud az Isten akarata szerint teljes mértékben élni? Hogy teljesen az Isten akaratának megfelel. Főleg úgy, hogy nem hisz Istenben, hiszen Istennek ez az alapvető akarata, hogy ő vele kapcsolatban éljünk, hogy vele éljünk. Szükségünk van tehát az Isten bocsánatára. Szükségünk van az Isten kegyelmére mindannyiunknak. És hát akik itt vagyunk, mi már mindannyian hallottuk az evangéliumot, hallottunk Jézus Krisztusról, tudhatjuk, ismerhetjük ezt, a vallásos ember, a hívő ember ezt tudja, de jó ebbe belegondolni, hogy ez micsoda kiváltság, hogy ezt mi ismerhetjük, mi tudhatjuk, vagy személyesen az Istent, ha már ismerhetjük. Ez milyen kiváltság? És pont erről beszél itt Pál apostol a 17. verstől, ahogy leírja, hogy a zsidó nép, Izrael népe milyen kiváltságos helyzetben volt, mint kiválasztott nép. Azt olvashatjuk itt, hogy ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság. Tehát nem győzi részletezni azt Pál, hogy micsoda kiváltságos helyzet az, milyen kivételezett helyzet, hogy így ismerhetik az Istent és az Istennek az akaratát. De ezután jön a fekete leves, amit olvashatunk a továbbiakban, azt írja Pál, ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki ismered, aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amin megvan írva. Tehát nem, hogy eleget tett volna Isten népe ennek a küldetésnek, amire elhivatott, hanem még azt olvassuk, hogy miattad gyalázzák az Isten nevét a népek között. És itt ezzel tulajdonképpen Pál apostol azt mondja, hogy a pogányok szinte többre mennének az Isten népe nélkül önmagukban, hiszen erkölcsösebb életet élnek néhányan, és ti meg itt vagytok az Isten népeként a vallásos gőgötökben, meg a nemzeti felsőbbrendűségetekben, és nem veszitek észre, hogy a tetteitekkel arra ingerlitek a pogányokat, hogy az Istent káromolják, szidják. És sokan vannak most is így, hogy utálják a papokat, a lelkészeket, az egyházat, a hívőket, mert azt látják, hogy különnek tartják magukat, és közben pedig képmutatóak. És ennyit látnak az Istenből is, és ez szörnyű, hogy ilyen torz képet alkotnak az Istenről ezek alapján. És most is van egy olyan ügy, ami nagyon fölborzolta az embereknek az idegeit az országban, hogy ott van a perui magyar nagykövet, akiről kiderült, hogy gyermekeket megalázó, megbecstelenítő képeket, videókat, valami 19 ezer ilyen darabot tárolt a számítógépén, és nézett ilyen pedofil képeket és videókat. És nemrég voltam a tárgyalása ennek az embernek, és a védő beszédben ez hangzott el, hogy mélyen vallásos emberről van szó, aki rendszeresen gyakorolja a hitét. És hát én nem ismerem ezt az embert, nem ismerem az ő szívét. De amit itt olvasunk, hogy miattatok gyalázzák az Isten nevét a népek között. És persze nagyon könnyű elítélni a másik embert ilyen nyilvánvaló bűnben. És nagyon könnyű ezen felháborodni. De hogyha esetleg a mi számítógépen szednék elő, és megnéznék annak a tartalmát, ha megnéznék az interneten a keresési listánkat, ha megnéznék azt, hogy az elmúlt időszakban milyen videókat kerestünk a YouTube-on, milyen videókat néztünk meg, vagy megnéznék a mi gondolatainkat, akkor mi történne? És lehet, hogy titkosítottuk ezeket egy időre, de egyszer majd nyilvánvaló lesz. Itt is olvassuk ebben az igében, hogy egymást vádló és védő gondolataik. A gondolatok ott lesznek majd az ítéletben. Az Isten látja ezeket. Az Isten előtt nem tudunk elrejteni semmit. És itt van, hogy aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát én még soha nem loptam a boltból semmit. Na igen, de amikor a számítógépemen mondjuk illegális programok vannak, akkor azt gondolom, hogy az nem lopás. Vagy amikor az adót elcsalom, nem fizetem be teljesen, ügyeskedek, mert hát egyébként hogy lehetne megélni? Meg se próbálja, hogyha befizeti, akkor mi történne, de hogy lehetne? Az talán nem lopás. Vagy amikor a munkahelyről kérdés nélkül elviszek valamit, mert hát úgyis annyi van. Ez belefér. Vagy amikor hanyag munkát végzek. Vagy amikor a késéseimmel rabolom a másiknak az idejét, meg az energiáját. Az vajon nem lopás? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát én nem vagyok parázna, nem paráználkodom, soha nem csaltam meg a feleségemet, soha nem csaltam meg a férjemet. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki már gondolatban megtette ezt, akkor méltó ugyanarra az ítéletre. Vagy amikor valaki ilyen műsorokat néz a tévében, mert hát épp azt adják. Vagy az interneten ilyen képeket, filmeket. És hát mennyi szörnyűség van, mennyi szörnyűség megnyilvánul még a vallásos emberek között is, de akár az Isten népe életében is. Sokszor egy csendes héten, amikor ott az igével az Úr, hogy szoktuk mondani, a mély szántást végez, akkor bukkannak fel ilyen dolgok, hogy micsoda mélységek vannak még akár az Isten népe életében is. És lehet, hogy valaki ezt hallva azt mondja, hogy na jó, de hát ezt rám tényleg nem vonatkozik. Én tényleg nem vagyok ilyen. És aztán a szívében pedig lehet, hogy ott van a gőg, a felsőbbrendűségnek az érzése, és lehet, hogy észre se veszi, hogy mennyire kegyetlen tud lenni, vagy szeretetlen tud lenni azokkal, akik ott vannak a környezetében, és szenvednek miatta. Nem szakad ez ránk, testvérek, amit itt olvasunk az igében, hogy miattatok gyalázzák az Isten nevét. Nem szakad ez ránk, hogy te vagy az az ember, mint amikor Dávid király szexuális botrányba okozta, okozta. És ami ugye ráadásul gyilkossághoz is vezetett. És az egyik kiváló harcosának a feleségével volt együtt, miközben az a harcos, ő érte is harcolt ott a frontvonalon. És hogy ki ne derüljön ez az egész, hogy a csatában megölette ezt a kiváló harcost. És Dávidnak, az Isten szerint való királynak nem esett le, hogy mit csinált. Észre se vette. Egészen addig, amíg Isten oda nem küldte az ő profétáját, Nátánt, aki egy példázaton keresztül ráébresztette arra, hogy hát te vagy az az ember. Vedd már észre, hogy te vagy az az ember, akire ítéletet mondtál ki itt a példázatban. És ezután Dávid kérte összetörve Istennek a bocsánatát. Erről olvashatunk az 51. Zsoltárban. Mi így kezdődik, hogy könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előtted van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. És az Úr megbocsátott neki. És érdemes elolvasni ezt az egész 51. Zsoltárt otthon. Vegyük elő ezt a Zsoltárt, és olvassuk el figyelemmel. Még idéznék belőle, majd énekeljük is ennek a megzenésített verzióját, itt a 12. verstől, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Nem tudom, hogy itt a végén mennyire tudtak most figyelni a testvérek, hogy mit kér Dávid. Nem furcsa ez? Nem sok ez, hogy azt kéri, hogy taníthassa mutaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Nem sok ez, Dávid? Hát most buktál el egy szörnyű botrányban, gyilkosságot követtél el, és te akarod tanítani az embereket az igazság útjára, hogy megtérjenek? És érthetetlen ez, hogy az Úr megbocsát. És ahogyan a múlt héten hallhattuk az igehirdetésben, hogy az Úr rehabilitál, helyreállít. És érthetetlen az, hogy Dávid király ezek után ott maradhatott a trónon, és taníthatott, de az Úr ezt megengedte. És legfőképpen arról taníthatott Dávid, hogy kegyelmes az Isten, hogy bűnbocsátó az Isten. És tulajdonképpen ez az egyetlen esélyünk van nekünk is, mindannyiunknak, hogy az Isten kegyelmes, hogy az Isten bűnbocsátó. És az úrvacsorában is ezzel szembesülünk, hogy Isten Jézus Krisztus véréért minden bűnünket megbocsátja. Akármit is követtünk el, akármilyen szégyenletes dolgot, amitről legszívesebben nem is beszélnénk, és eltakarnánk, ha lehetne, mindenki elől, magunk elől is, és Isten elől is, ha feltárjuk ezeket Isten előtt, megvalljuk ezeket Istennek, akkor ő megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Mert Jézus Krisztust gyalázták meg, Jézus Krisztust szégyenítették meg a mi bűneinkért, mert ő azokat magára vállalta, és helyettünk ő halt meg ott a kereszten. Hogyha ezt hiszem, akkor bűnbocsánatot kapok, akkor örök életet kapok, akkor békességet kapok. És hát így vele, már bűnbocsánatot kapva, lehet másként élni. Lehet úgy, ahogyan Jézus mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És milyen jó az, hogy láthatjuk, tudhatjuk, hogy sok ilyen rehabilitált testvér van itt közöttünk a gyülekezetben is. Akiknek az Úr megbocsáthatott. Akiket az Úr helyreállíthatott. És akiknek az életét látva, valaki lehet, hogy azt állapítja meg, hogy de jó neked. De jó neked, mert neked van valami több. És akkor lehet arról beszélni, hogy itt nem valami, hanem valaki van. Hogy ott van Jézus, aki megbocsátott, akivel élek. És de jó lenne, hogyha emberként, hívő emberként nem magamat tartanám kiválónak, hanem az én Uramat, az én Istenemet, aki hatalmas Isten, aki szent Isten, és mégis kegyelmes és bűnbocsátó Isten. És de jó lenne, hogyha igyekeznék az ő akaratát teljesíteni, és ezt nem önerőből, hanem vele, és így is megtapasztalom azt, hogy elbukok. És néha hatalmasat bukok, és az fáj, de azt is megtapasztalom, hogy az Úr fölemel, hogy az Úr helyreállít, hogy az Úr megbocsát. És de jó lenne, hogyha a mi életünket látva nem arra jutnának az emberek, hogy káromolnák az Isten nevét, hanem dicsőíthetnék őt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, most is a te színed előtt vagyunk, és szembesülhetünk azzal, hogy te belénk látsz. Látod a mi szívünket, a veséinket, ahogyan olvassuk a Bibliában, hogy látod a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, te tudsz mindent. Előtted nem tudunk semmit sem leleplezni. Urunk, kérünk, hogy hadd merjük feltárni előtted bűneinket. Hadd merjünk hozzád fordulni, és hadd tapasztaljuk meg azt, hogy megvallott bűneinket megbocsátod, és megtisztítasz, és helyreállítasz, és megújítasz. És add meg azt a csodát is, Urunk, hogy a te népedhez tartozva rád mutathatunk, és emberek rajtunk keresztül megláthatnak téged. Bár dicsőíthetnének téged azért, mert látják, hogy te cselekszel bennünk, és te élsz ott bennünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat, jövő hét vasárnap szokott rendben és időben lesz istentiszteletünk, várjuk erre szeretettel a testvéreket. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra, várjuk szeretettel ezekre az alkalmakra a testvéreket. A mai alkalmunkon úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, kérjük a testvéreket, hogy tartsák be azokat az előírásokat, szabályokat, amelyeket már közzétettünk tömören, azért most is elmondom, ugye mozgó úrvacsora lesz majd, egyenként járulunk majd az Úr színe elé, és kérném, hogy tartsuk a másfél méteres távolságot, és hogy ide lépnek a testvérek, akik úrvacsorával szeretnének élni, vagy nyújtsák előre mindkét kezüket, és én megfelelő távolságból majd a bemártott ostját a kezükbe ejtem, Jézus Krisztus testét és vérét. És utána pedig a lehetőleg rövidebb úton próbáljunk a tömörülést elkerülve a helyünkre visszamenni. Hirdetem a testvéreknek, hogy nyári napközis gyermektábor tartunk majd itt Nyírteleken, július 27-től 31-ig. Imádkozzunk ezért a táborért, imádkozzunk a szolgálókért, imádkozzunk a gyermekekért, hogy amit az Úr eltervezett, az megvalósulhasson. Hirdetem azt is, hogy az EMO, az Evangéliumot Minden Otthonban alapítvány egy a járványról szóló, a koronavírus járványról szóló keresztény értelmezést adott ki, amelyet több példányban eljuttatott a gyülekezetünkhöz is. Maradt még ebből sok, úgyhogy lehet vinni, és bátorítom is erre a testvéreket, hogy bátran vigyenek, gondolkodjanak azon, hogy kiknek lehetne ezt adni, akár az utcában, akár a rokonságban, hát ha ez lenne az az eszköz, amin keresztül elgondolkodnának, és amin keresztül az Isten szíven tudná őket találni. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten temették el Madár István 76 éves testvérünket. Adjon az Úr békességet a gyászoló családnak, és hordozzuk őket imádságban. És ugyanígy hirdetem a testvéreknek, hogy Gerbár József Jánosné született Sztropóczki Ildikó, az elmúlt héten 58. életévében elhunyt. Az ő temetése pénteken 10 órától lesz majd. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot és a temetés alkalmát, hogy az Úr szólalhasson meg és találhassa ott is szíven a gyászoló testvéreket. És hirdetem azt is, hogy gyülekezetünkben lehet burgonyát vásárolni, ugye, amit Görögszálláson termesztenek, van sárga és piros burgonya. Ha valaki szeretne vásárolni, akkor felügyelő úrunkat keresse, Bánszki Istvánt, vagy itt az irodában is lehet ezt jelezni, és akár hétköznapra is, vagy akár így a vasárnapi alkalomra be tudják hozni a megrendelt árut. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsorára készülve a 167-es számú éneket énekeljünk. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, mikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 103-as számom éneket énekeljük majd. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szemnevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked. Mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségén. Vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál, a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallod drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, mivel minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Békességünk. Vedd és
kisebb testvérem, az, ami Urunknak Jézus Krisztusnak testvérsége.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy összegyülekezhettünk erre az Isten tiszteletre, és bár még mindig furcsa ez, hogy maszkot kell hordanunk, hogy távol kell lennünk egymástól, de mégis olyan jó megtapasztalni a te közelségedet, a te jelenlétedet, hogy te vagy az, aki beszélsz velünk a te igédben, te vagy az, aki azt ígérted, hogy megbocsátod bűneinket, és megtisztítasz minden gonoszságtól. És köszönjük, Urunk, hogy ebbe az ígéretben most sokan belekapaszkodhattunk, és köszönjük, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy jó veled lenni, hogy jó a te közelségedben lenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden nehézségünket, minden gondunkat is eléd hozhatjuk. És köszönjük neked, Urunk, hogy megemlékezhetünk a te színed előtt Madár István testvérünkről is. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mindazért, amit rajta keresztül adtál az ő szeretteinek. És arra kérünk, Urunk, hogy te adj békességet a gyászolók szívébe. Mi, Urunk, nem tudunk mit kezdeni a halállal, az ilyen fájdalommal, gyásszal, de olyan jó tudni, Urunk, hogy nálad van az, amire szükségünk van. Kérünk, hogy te lépj be a gyászoló család életébe, és te cselekedj ott, és te vigasztald meg őket. Így hozzuk eléd, Urunk, a Gerbárd családot is, és add, Urunk, hogy a temetés szolgálatában is megtapasztalhassák, hogy te ott vagy, és te szólsz hozzájuk a te élő beszédeddel. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy készülhetünk az alkalmakra, amelyek előttünk állnak, hogy te szeretnél hozzánk szólni. Köszönjük, Urunk, hogy így vihetjük eléd gyülekezeti programjainkat itt, Nyírteleken, Kisvárdán, de Görögszálláson is. És köszönjük, hogy tőled várhatjuk az áldást. És hálásak vagyunk neked azért, hogy előtted hordozhatjuk egész országunkat, vezetőinket, egyházunk vezetőit is. És köszönjük, hogy a te kezedben lehetnek azok is, akik betegségekkel, nyomorúságokkal, nehézségekkel küszködnek. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, mert minden gondunkkal, minden nehézségünkkel, minden bűnünkkel eléd járulhatunk. És köszönjük azt az örömet, azt a békességet, amit te adsz nekünk. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Felügyelő úrunkra, hogy a megfelelő rendszerint hagyjuk el az Isten tisztelt színhelyét.